Úgy a társadalom az igényei abszolút nem, és a gondolkodása meg pláne nem, ahogy az információs technológia változik. Nyilvánvaló, mert ez egy zseniális dolog, amit kitaláltak. Nyilvánvaló, ez egy nagyon profitábilis, tehát nagyon sok hasznot hoz annak, aki ebből él. Nyilvánvaló. Tehát őnekik érdekük ez a gyorsított tempójú változásról, de ez sem egyes emberek, sem a társadalom csoportjai, sem maga a társadalom, sem az emberiség nem tudja követni. Lassítani pedig a technológia gazdag lehet. Egyrészt meg kell tanulnunk a technológiát a könyvtárosnak éppen úgy, mint az eladónak a könyvesboltba, vagy bárkinek az utcán. Ez egy fontos dolog. Másrészt az alkalmazás során mindig figyelnünk kell a tartalomra, a tartalom pontosságára. Tehát ez a legnagyobb változás, tulajdonképpen ez a legnagyobb kihívás a mai könyvtárok előtt. Én azt gondolom egyébként, hogy a magyar könyvtári hálózat mondjuk úgy a 90-es évek végére Európa élvonalában volt. Sajnos a első évtizede a 21. századnak ezen a területen egy nagyon erős visszafordulást jelentett. Tudnélik, Magyarországon különösen, világban sem, de Magyarországon különösen sem dőlt el, hogy a könyvtáraknak az a tevékenysége, amit pénzügyileg hasznot hozó tevékenység, ezt elválasztják a könyvtáraktól, és kiszervezik úgymond magánvállalkozásokba, mert ők majd hatékonyabban tudják csinálni, szakmailag végtelenül gyengén, vagy pedig hagyjuk az intézményi rendszer dolgozni. Sajnos Magyarországon kormánytól függetlenül elkövették azt a hibát, mindig ott volt a csábítás, hogy a rokon, az ismerős, a lelkes informatikus úgy gondolta, hogy ő ezt majd meg fogja tudni oldani. Minden olyan ügy, ami könyvtári ügy, és kiszervezték, összeomlott. És ez egy óriási tanulság. Történelemből épp úgy nem tanulunk, mint az apánknak a figyelmeztetéséből, tehát akkor is megyünk a falnak, hogyha már apám is fejjel ment, én is neki fogok menni, mert akkor elhiszem, hogy tényleg nem kéne csinálni. De hát ilyen a világ. Viszont a könyvtárak számára ez egy nagy lehetőség is, nem csak jajongani kell, hogy jaj, elviszik a feladatainkat, mi lesz velünk, megszűnünk, hanem lehet ezt jól is csinálni, és ugye itt egy nagyon jó kérdése volt, hogy a lehetőség. Az akadémia könyvtára jelen pillanatban azzal, hogy két törvényben rögzített közfeladata van, jó lehet, hogy egyébként nem kellőképpen finanszírozzák ezeket a közfeladatokat, de mégis jelentős megtartó erő, és hát hadd legyek így a 200 éves évfordulón nagyon büszke arra, hogy mi jók vagyunk, és jól csináljuk a dolgunkat, ezért még azok is, akik mondjuk hevesebben gondolják, hogy majd helyettünk jól megcsinálják, vagy jobban megcsinálják, elismerik, hogy nem biztos, hogy jól fogják tudni nélkülünk csinálni. És a másik titka a könyvtárak fennmaradásának az, és ebben is gyengék a magyar könyvtárak, az együttműködés. Egymással is, ebben is rengeteget kell javítani, de főleg a technológiai világ szereplőivel. Hogyha csak ellenséget látok abba a technológiai szereplőbe, aki egyébként nyilvánvaló modernitásba messze előttem jár, akkor sose fogja ő megtudni, hogy a nagy modernitásával miket hagy el, és milyen károkat okoz. Hogyha együttműködöm vele, és együtt gondolkodom bizonyos kérdések megoldásába, akkor erre rá tudom vezetni, ő meg engem rávezet arra, hogy mi a modern. Tehát az igazság, hogy a legnagyobb és legnehezebb kihívás nem csak a könyvtárosoknak, hogy elfogadjam azt, hogy a másik embercsoport, vagy a másik generáció nem rosszabbul, vagy jobban csinálja, hanem másképp csinálja. És ha megismerem ezt a másképpeni logikát, akkor azzal én is gazdagodom, és tudom őt is gazdagítani.
Monok István tudós és könyvtártudomány nagyon alapos ismerője. Ha végig tekint az évtizedeken, mi adott mindig erőt, mert azért nagyon kemény évek voltak, és az, hogy ez egy mindenki számára nagyon-nagyon fontos és életbevágó fontos dolog, nem arról van, hogy ment a világ a könyvtek által elébb. Miért fontos az, hogy egyáltalán könyvtár legyen, és a könyvtárnak fontos helye legyen mindig az emberek életébe?
Nem akarok dagályos lenni. De én azt gondolom, hogy a könyvtár az, akárhogy is hívják a történelembe, mert hívták ezt könyvtárnak, tudástárnak, információs centrumnak, most majd kutatástámogatási központnak fogjuk nevezni egyébként, hogy a hangsúly esik az egyes tevékenységi formákra, miután őrzi az előző generációknak a tudását, akár nem használtan, nem használt tudást, ugye ez ma bűnnek számít, hiszen a alkalmazható tudásra van szükség sokak szerint, egyébként azoknak nincs alkalmazható tudás, akik nem ismerik a nem alkalmazható tudást, mert nincs alapjuk a tudásra. És ez egy nagyon fontos dolog. Én még olyan mérnököt, vagy alkotó természettudóst, akinek nincsenek felesleges akár humán jellegű zenei, művészeti ismeretei, én még nem láttam. Láttam olyat, aki sikeres volt. Ez egy kérdés, de nem volt alkotó igazából. A könyvtárat azt tartja meg, és ezért fontos, hogy mindig hozzá lehet nyúlni. Mindig felfedezheti a következő generáció, hogy hát egyébként ezt már tudták, adott esetben egy adott korban más választottak egy hasonló jellegű problémára, de ez a párhuzam, ez az analógia taníthat engem is, tehát potenciája van a könyvtárnak, és ezt tartja meg a könyvtár, és ezért látom nagyon fontosnak. A másik dolog pedig az, hogy most már a Nemzetközi Könyvtári Szövetség tételesen is kimondta, amit Umberto Eco a Rózsa nevébe csak sejtetett, vagy egy történettel mondta el, hogy a könyvtárosnak semmi köze ahhoz, hogy a könyvbe ténylegesen mi van. Abban a pillanatban, hogy ő azt elítéli, hogy mert piros, vagy mert fekete, mert kommunista, mert fasiszta, vagy ilyen, vagy olyan, vagy szenteskedő, abban a pillanatban ő már nem könyvtáros. Azt kell, hogy mondjam, hogy hiába van nekem személyes meggyőződésem, az a jó könyvtáros, aki tudja a határait könyvtáros munkájának, attól ő még lehet kiváló elemző tudós, csak akkor már nem könyvtáros. És hogyha ezt a kettőt el tudja választani, akkor arra az alapra, amit a potenciálisan egy könyvtár jelent, szerintem fel lehet építeni egy sikeres életet. És még egy dolog, hogy egy ember, ha aktívan olvas egész életébe, és hetente elolvas egy könyvet, azért kevés ilyen ember van, akkor olyan 3-3,5 ezer könyvet olvas el egész életébe. Ennyit tudott elolvasni egy ókori ember, vagy középkori ember, meg ma is nem tud többet. Nem tud többet elolvasni. Ma több száz millió könyvhöz hozzáférek a világhálón, akkor se tudok többet elolvasni. Persze eszközeim vannak áttekinteni bizonyos szempontból, ugye erre jó majd a mesterséges intelligencia különösen, de ennyi az ember. Ha ezt belátja, akkor azt is tudja, hogy egy könyvtárban vagy egy szervezetben egyedül már kevés. Tehát én lehetek nagyon okos, szép és bármilyen, hogyha nem bízom meg abba, hogy a másik könyvtár mit csinál, nem bízom meg abba, hogy a másik könyvtári osztály mit csinál. Én személy szerint, hogyha már személyesen dolgot kérdezett, azt gondolom magamról, hogy ha sikeres voltam vezetőként, talán mondhatom ezt is, annak a legfőbb titka az, hogy én mindig ráhagytam a munkatársaimra azt, amit ők jobban tudtak nálam. És minden munkatársam van, ami tud olyat, amit én nem. Tehát ami zavar, az a érdektelenség és a lehetőségekkel való nem élés. A depresszióra való hajlam az mondjuk kórjelenség. Amúgy is szerintem a fatalizmus, meg egyébként is nemzetkarakter. De viszont, hogyha meg tudom mutatni a munkatársaimnak, hogy az, amit ő tud, azzal ő speciális, és igenis le tud tenni olyan eredményt, amit összességében az intézmény, most jelen pillanatban akadémia könyvtára eredménye, akkor tudom képviselni a könyvtárat kifele, és tudok bátran a saját kollégáim elé állni, és szerintem ilyen értelemben a könyvtár egy nagyon jó makettje az egész társadalomnak a problémájának.
Köszönöm szépen. Darvas Benedek, Pintér Béla parasztopera, a Radnóti Színház előadása. A parasztoperában egy balladisztikus történetet dolgoztunk fel opera formában. Zenéjének alapja az erdélyi magyar népdalok, a barokk és a rock bizarr mégis homogén elegye. Látható az új verzió Szikszai Rémusz rendezésében. Ez a darabválasztás is a Radnóti arculatához illik. Örvendetes, de mostanra kialakult a művészínházaknak valamiféle azonosítható profilja. Mindegyik színház ugyanarról, és mégis másról szól. A Radnóti például a felelősségvállalás és a hitelesség a fő kérdés. Az előadásnak külön hangsúlyt ad, hogy most megint kezdődik a magyar fajtisztaság hangsúlyozása, ami tragikus. Azért is, mert nem csak a jövésmenés volt, de a nyomhagyás is. Akár megtörtént ilyesféle szabadszállás környékén, akár nem. Esküvőre készül a falu. Roland elveszi Etelkát, aki gyermeket vár a férjével. férfitól. A mennyasszony domborodik, a magyarság szaporodik, de ahogy mulat a násznép és fogy a bor, egyre több rejtett konfliktus robban ki a szereplők között. A múlt sötét titkokat rejt, amelyek a felszínre kerülnek, a jobb életről dédelgetett álmok visszafordíthatatlanul összetörnek. Darvas Benedek, édesapja Darvas Ferenc, így valójában belenőtt a színházi zenei világba, ahogy Pintér Bélával egymásra találtak, az író-rendező összes darabjához ő készíti a zenét. A dörög sorstragédiákat idéző cselekmény igazi műfai kavalkádban szólal meg, ahol nem tudni, hol kezdődik vagy végződik a népzene és a barokk recitatíva, a parasztopera és a mély lélektan, a vulgáris és a költői, a nevetés és a sírás. Mindez a csembalón, hegedű, brácsa zenei nyelvén szól, roppant érzékletesen. A Banyoló történet felvezetői remek színészek, akik énekelnek is, karakterüknek megfelelő hanghordozással egységes a játék, de vannak talán a szereplőkben is adódik ilyen, Eterka anyukája, a vérmes természetű tündérke Bata Éva, akinek erőteljes színpadi egyénisége izzítja a levegőt. Aztán Krisztik Csaba, az idegen, a kivételes mozgásvilággal nagyon hitelesen hozza a kobbolyt, a szívtiprót, aztán az állomásfőnök is ilyen, Pál András, aki mára minden műfajban a legjelentősebb színészeink egyike lett. Itt most ő a helyzet ura, a gonoszkodó, aki hol hírnökként, hol isteni beavatkozóként zökkenti egyik állapotból a másikba az eseményeket és azok résztvevőit. A Radnóti parasztoperájában Roland Katona Péter Dávid, anya Kovács Adél, apa László Zsolt, Julika, Berényi Nóra Blanka, Etelka, Kádár Kinga, Tündérke Etelka, anyja Bata Éva, Feri református pap, Kaszás Gergő, állomásfőnök Tóth Bálint, Pál András, idegen Krisztik Csaba. Írta Pintér Béla, zeneszerző Darvas Benedek, dramaturg Kelemen Kristóf, díszlettervező Zöldizé Gergely, jelmeztervező Szabados Luca, koreográfus Takács Lacek, rendező Szikszai Rémusz. Szemben néhány színházi előadása 1956-1989 címmel nyílt kiállítás a Bajorgizi Múzeum padlásán. A kiállításról dr. Szabó Attilával, az OSZMI igazgatóhelyettesével beszélgetek.
A kurátora Bodolai Géza, a tervező pedig Mira János, ők nagyon sok előadásban dolgoztak már együtt. Az elképzelés az volt, hogy gyűjtsük ki az OSZMI gyűjteményéből azokat az előadásokat, amelyek így vagy úgy, hát a rendszerrel szembe mertek menni, akár szimbolikusan, akár csak utalások szintjén, akár egészen konkrét módon. A válogatás természetesen szubjektív, nagyon sok minden kimaradt, és nagyon sok esetben magyarázatot igényelne, hogy mi is ennek a szembenállásnak a tartalma, de ez teljes egészében a látogatóra bízza. A kiállítás itt indul az időrend 56-tól egyébként ott a kockakövek barikádján Lenin és Sztálin kötetek, illetve a három kötetes Marx is megtalálható. Ezek itt egy installáció részei. Itt a Népszínház, Hajdani Nemzeti Színház lerobbantása látható. Egy olyan installációban, ahol nem csak leomlik, hanem utána vissza is épül magától. Antal Csaba sírája néz velünk farkas szemet itt a kis konyhában. Belép a nappaliba látható, ugye az 50-es évektől kezdődő sorozat, 56-os híres Galilei, amit persze megint sokféleképpen lehet a forradalom idejére vonatkoztatni. Erről maradt egy hangfelvételünk is, ami ritkaság, az ott a rádióból néha felcsendül. Tovább menve jönnek szépen az előadások, az 1962-es híres Madách Színházbeli Hamlet Gábor Miklós főszereplésével. Erről is van felvétel, de ma már ez nyilvánvalóan nem tud úgy működni, mint abban a közegben. 60-as évek eleje, ekkor vannak az első amnestiák, de még sokan börtönben sínlődnek. Aztán megyünk tovább, 66, Madách Színház előadások, Nemzeti Színházas
Marasszál.
Majd a másik Marasszál is, később ugye a kaposvári, de ezt a Nemzeti Színházbelit is meg kell említeni 60. És akkor további és Gyula fákja, lángja, a 25. Színház, ami az egyik első úgynevezett hát független színházként működött, és a játéknyelvükben, a darabválasztásban mindenképpen újszerűek voltak, és hát Hós Iván tervezett nekik bábokat is, és díszleteket is. Csurka darabok, ugye a döglött aknák, Iglódi István rendezésében ez itt. És elérkezünk ugye a 70-es évek. Be, ahol hát a Dohány utcai lakásszínház is elindul, ugye Halász Péterék történetét ismerjük, itt egy picit fotókon idézzük meg, ugyanúgy a Szegedi Egyetemi Színpad Petőfi rockját, ami megint csak egy nagyon-nagyon meghatározó egyetemi színházi előadás volt, vagy akár a Kaposvár jelenség korszaka fele, ugye tartunk már Aser Tamás állami áruháza, és így tovább, Übü Király minden mennyiségben, Pál Istinek már a kőszínházi munkái közül való, és itt van a talán a legizgalmasabb installáció, nem véletlenül kiemelt helyen, a 81-es Manászát szerepel, és Stream sosem egy kádban ül, hiszen itt van egy fürdőszobánk káddal, arra vetítjük a Manászát záró jelenetét, ahol ugye a híres Máté Gábor féle kikiáltó a kockakővel siratja a forradalmat, ugye ismert ennek az előadásnak a bonyolult és galmas recepció története. Itt láthatjuk Szegő György díszlet tervét is azzal a nevezetes Corvin köztábrázoló háttérrel. És akkor van egy kis gardróbba érkezünk, ahol a Báb Színházi a főszerep. Ugye az állami Báb Színháznak a felnőtt előadásai azok mindenképpen ugye szakítottak azzal a szociál báb hagyományjal, amit Obrascovék próbáltak mindenképpen meghonosítani. Megjelenik az Astra Báb Színház, ugye róluk egy külön díjnyertes kiállításunk volt. Itt egy történetet emelünk ki, a Bűvészinasé, ami a Hrudimi Báb Szín Fesztiválon volt, és ott nagyon nagy sikert aratott, és ők azt úgy olvasták, mintha ez Csehszlovákiáról szólna, amit legyőzi a Szovjetuniót. És itt két izgalmas makett is lát. Egy Übü Király, Neumannyi László 77-es makettje, egy Goethe Faust, 77-ből Csányi Árpád, és itt láthatjuk a Manászát makettjét is, amit szerencsére a Kaposváriét, ezt megőriztük. Ács János rendezésébe Szegő György makettje. Itt a kis gólemünk az Asztrás Báb Színházból, és meghallgathatjuk az egyik színész visszaemlékezését, Pehac Lőrinc visszaemlékezését arról, hogy hogyan is történt ez a cseh országi vendégszereplés. Egyébként próbálunk megidézni más bábos műhelyeket is, például az Orfeó volt nagyon kiemelkedő, és őket azért hát nem kímélte a rendszer.
Magot István, ugye meg igen.
Tulajdonképpen megidézzük, az egész kiállításnak van egyfajta ilyen avantgárd szándékolt hatása, nem arra törekedtünk, hogy szépen keretezve, hanem kb. Így emlékeket megidézve, papír fecnikre nyomtatva jelennek meg az egyes stáció.
Kronológikusan igen. Láthatjuk, és akkor egy-két igen. Rendezői nevet azért említsük ki, mert elsősorban ők vitték a...
Ha kimegyünk, akkor ott tovább folytatjuk. Ugye Ács Jánost láttuk már, Aser Tamást láttuk már, Jeles Andrásról még nem volt szó, ugye ő a maga nagyon sajátos színházi nyelvével valami egészen, hát mondhatni szürreális előadásokat hozott létre a Monteverdi Bilkozó körrel, de itt van már Szikora János is a Bambinidi Prágával, így van, de másokat is, Balázs Ádámot, aki a Szakó Gábor Karcsiát rendezte meg, és ahogy megyünk tovább, ugye a Velencei Kalmár magában egy nagyon problémás darab, nagyon sokáig nem lehetett műsorra tűzni, de itt van a 86-os Velencei Kalmár Sik Ferenc rendezésében, ebbe is bele tudunk tekinteni, és hát a falokról lógnak, hát akár ilyen, hát nem tudom, rendőri jelentéseknek, vagy minek akarjuk tekinteni, idézetek, kritika részletek ezekhez az előadásokhoz kapcsolódva. Aztán, ahogy haladunk már a 80-as évek vége, a késő Kádárkor, van egy híres Hamlet rock operánk Nagy Feróval, Katona Imre rendezte, tulajdonképpen egyfajta rock opera, nagyon sajátos feldolgozása a Hamletnek, ezt idézzük meg, Árkosi Árpád munkái közül a Szegedi Nemzeti Színház díszvacsora a temetkezési vállalatnál című előadását, és hát Bodolai Gézának a Szegedi Hab című előadása, valamint Hamlet rendezése is megjelenik, ebből egy kis részletet láthatunk, illetve itt a földre téve, mint hogyha csak a tervező most hozta volna bemutatásra, lehet kézbe venni ezeket a plakátokat, színlapokat is. Tulajdonképpen eljutunk 89-ig, hogy utána mi történt, nyilván egészen más, hogy tudunk utána viszonyulni ehhez a szembenállás kérdéséhez, amikor már nem olyan egyértelmű, hogy ki kivel áll szemben. Egy nagyon tömör képet ad egy olyan korszakról, amiről az eddigi kiállításaink nem nagyon szóltak, illetve egy-egy időszaki tárlat. A mai fiataloknak mindez már történelem, tehát bátran mondhatjuk, hogy élőben próbáljuk ezeket az egyetemisták körében is terjeszteni, hogy legalább valamilyen elképzelésük legyen erről a korszakról, és hát arról, hogy azért a színház sok esetben egészen bátran szembeszállt, vagy egészen szabadon is tudott alkotni, még akkor is, hogyha egyfajta ideológiai nyomást el kellett viselnie, és akár kockáztatva a betiltást is. Változó időben úgy volt, amikor már a betiltás felmerült, de már nem merték megtenni, és hát volt, akik egyszerűen a színházi eszközeik miatt voltak nehezen érthetőek, vagy legalábbis furcsának tekintve a magyar kontextusban. Igen, hát itt ezen tehát a padlás térből kialakított kis lakásban vagyunk. Ez Bajor Gizi rendezte be egyfajta ilyen vidéki lakásnak, hogy egy picit ezt a balatoni, a vidéki világot idézze meg, mindenféle nagyon szép népi mintájú bútorokkal, és hát ugye a vészkorszak idején férjét, Gerbán Tibor Gége szakorvost hát bújtatnia kellett, hogy ne vigyék be munkaszolgálatra. Ez azt jelentette, hogy ha bármikor bárki érkezett a házhoz, akkor neki el kellett bújnia egy kis rejtek, szekrény mögött levő kis rejtek helyre, és onnan addig nem jött elő, amíg nem volt teljesen biztonság.
És ez ehhez kapcsolódott?
Hogy úgy tudjuk, hogy itt volt ez a rejtek hely, ahol ő végül is hát sikeresen átvészelte ezt az időszakot. Nagyon sok nehézséggel járt. Másrészt ugye többeket is bújtatott, vagy legalábbis itt óvóhelyként ide jöttek többen is a villába, és hát közben a társaság élet teljesen nem állt meg, tehát a magyar művész világ krémje azért jött a Bajor művésznőhöz. Nem tudjuk, hogy aztán mi vezetett ahhoz a betegséghez, ami utána ezt a tragikus gyilkosság és öngyilkosságot 51-ben előidézte, ami ugye Gobbi Hilda lélek jelenlétét és helyzetértékelését nagyon is dicséri, hogy azonnal ezt az épületet a Magyar Színház emlékezetére lefoglaltatta, és erre úgymond felajánlotta, és azóta sem már a teljes épület rendelkezésre áll. Hát a padlástér, ahova még lehetne terjeszkedni, de ugye ott hát nagyon-nagyon költséges lenne azt teljes egészében beépíteni, úgyhogy egyelőre megpróbáljuk az összes zugot kihasználni kiállítást.
De lényeg az, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas kiállítás, úgyhogy érdemes ide ajánlom följönni. Annak. Magyar szellemi élet megtartásához igenis hozzájárultak ezek az előadások és ezek a rendezők.
Mindenképpen így van, és nem kéne őket elfelejtsük. Úgyhogy várjuk szeretettel a látogatókat, vessék bele magukat.
Köszönöm szépen. Itt és most országos táncház találkozó és népművészeti vásár április 25 és 26-a között a Papp László Budapest Sportarénában. Az országos táncház találkozó és népművészeti vásár a Táncház Egyesület rendezésében ezúttal is széleskörű szakmai összefogással valósul meg. Az aréna hatalmas küzdőterét szombaton és vasárnap ismét betölti a táncosok és a népművészeti vásár színes forgataga, ami kisebb-nagyobb termekben párhuzamosan futó kísérő programokkal együtt bizonyítja azt, hogy minden korosztály és érdeklődő, legyen szakmabeli vagy laikus, megtalálja a kedvére valót. Ez az esemény hagyományos népművészet és a színpadi előadó művészet, a falu és a város, az autentikus és a modern izgalmas egymásra hatásának eleve megjelenése. Igazi ünnep, amely egy egész hétvégén tart a nagy közönség aktív közreműködésével. A táncház találkozó egy nagy vonzerejét a népművészeti vásár jelenti, amely hagyományos tárgyalkotást, valamint az abból táplálkozó képzős iparművészet együttesen jelenik meg régi és új tárgyakkal. Idén is megrendezik a Tedd ki a pontot, 27. nemzetközi legénytáncversenyt és a Tedd lábat fűzfa vesző 6. nemzetközi gyermek és ifjúsági legényversenyt is. Fontos program még idén a Kallós Zoltán születésének 100. évfordulója előtt tisztelgő Fordulj kedves lovam népszenei szemle, amelynek meghirdetője Táncház Egyesület együttműködve a Hagyományok Házával, az Erdélyi Hagyományok Háza Alapítvánnyal és a Kallós Alapítvánnyal. Bőve programokról, jegyvásárlásról www.táncháztalálkozó.hu weboldalon lehet megtudni, tehát újból április 21-én a Vonóbudai Zeneházban, április 25-26-án pedig a Papp László Budapest Sportarénában, itt és most országos táncháztalálkozó és népművészeti vásár. Orgona 20, családi kalandokkal bővül a MIPA világpremiért és dimenzióugrást is támogató ünnepi hétvégéje április 25-én és 26-án. Az intézmény a hangszer sokszínűségét bemutató ünnepi hétvégével várja a nézőket. A MIPAZ rezidens orgonistája Farsang László által megálmodott Orgona 20 programsorozat a meghirdetése óta kifejezetten a gyerekeknek és a családoknak szóló eseményekkel is bővült, így a néma filmes improvizációtól az orgona leszkéken át egy orgona hangverseny ősbemutatóig mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb programot. A mini fesztiválnak is beülő hétvége nyitó koncertje Buster Keaton 1924-es néma filmje, a Sherlock Hír című hamisítatlan klasszikus Monika Melcová improvizatív kísérletével születi újjá. A Sonus Rata koncert este lesz, a MIPA közönsége által jól ismert Farsang László és a műfaj, illetve a technikai határokat boldogan átlépő partnere Vincent Le Quint és ifjú Kurták György, valamint a nagy hangmester Julien Eluard nem a stílusokon gondolkodnak, koncertjük valóságos hangi dimenzióugrást ígér, tehát jövő hét végén, április 25-én és 26-án a MIPA-ban Orgona 20 csodálatos koncertekkel, filmvetítésekkel, felnőtteknek és gyerekeknek is. Önök Józsárnes műsorát, a Színpadképet hallották a Civil Rádióban. A jövő héten is lesz színpadkép, akkor is várom önöket szeretettel.